kiáltó szó a pusztában, készítsétek az Úr útját, mert az Úr közel. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, advent első vasárnapi Isten tiszteletünket a 312. számú dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 312. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Várj, ember szíve, készen! Dicséretünket, a 312. számú dicséretünket folytassuk, énekeljük második, harmadik és negyedik verseit. A második vers így kezdődik: Jól készítsétek útját, a vendég már közel. Tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a második helvét hitvallásnak soron következő fejezetét, amely az egyházi könyörgésekről, az éneklésről és a kámani órákról szól. A nép nyelve. Szabad ugyan magánosan bármely nyelven imádkozni, amelyet ért az ember, de a nyilvános könyörgéseket a szent összejöveteleken, a nép nyelvén, azaz mindenki előtt ismert nyelven kell tartani. A hívők minden imádságukat egyedül Krisztus közben járásával, hitből és szeretetből kizárólag Istenhez intézzék. A mennyei szentek segítségű hívását, vagy ezeknek közben járóul való felhasználását tiltja Krisztus főpapi tiszte és az igaz vallás. Könyörögnünk kell pedig a polgári hatóságokért, a királyokért és minden méltóságban lévőkért, az egyházi szolgákért és a gyülekezetek minden szükségletéért. Nyomorúság idején pedig, és különösen az egyház nyomorúsága idején, szünet nélkül mind magánosan, mind nyilvánosan könyörögnünk kell. Isten ígéje advent első vasárnapján Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetéből szól hozzánk. Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetéből az első verstől kezdődő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált. Építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom. Legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá, mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól. Kiálts! Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szelet. Bizony, csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk ígéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek, kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram az Úr jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott, mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat is szelíden terelgeti. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk az ő ígéjét, és adja, hogy megértsük, és szívünkbe fogadjuk mindazt, amivel ő ma megkeres bennünket. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Olyan csodálatos örömhír volt ez a profécia az Ószövetség idején, amelyet eljöveteledről szólt, és ezáltal bátorította mindazokat, akik szerencsétlenségben, nyomorúságban voltak, akik várták a messiást, a megtartót, mennyei édesatyánk. És olyan örömhír ez számunkra ma, akik sokféle bajból, félelemből, rettenésből, kilátástalanságból jövünk, és te azzal bátorítasz bennünket, hogy a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak eljövetele bizony közel van hozzánk. Köszönjük te neked ígéretedet, Jézus Krisztus, azt, hogy vissza fogsz jönni erre a földre, és köszönjük azt az ígéretedet, hogy mindazok, akik téged szeretnek, és szívüket előtted megnyitják, azoknak a te jöveteled, áldás és megtartatás lesz. Azoknak a kegyelem kiteljesedése lesz, a menekülés ideje, a megoldás ideje. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy erre a találkozásra, erre az időre elkészüljünk, és méltóképpen érkezhessünk. Így kérjük most is a te szelíd szavadat, amelyet tanácsolsz bennünket vasárnapról vasárnapra, alkalomról és alkalomra. Így kérjük, hogy győzzél meg bennünket afelől, hogy hogyan is lehetünk készekké a veled való találkozásra. Hadd legyen a mi együttlétünk előtted való elcsendesedés, megnyílás, az alázatos tanulás és befogadás ideje, hogy a te áldásoddal kelhessünk útra. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 8. Zsoltár első versét énekeljük. A 8. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Isten igéje Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levelének 10. fejezetéből, a 31. versből szól hozzánk, ahol ezeket találjuk megírva. Akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekedtek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Kedves testvérek! Advent első vasárnapja van ebben az esztendőben, és csak röviden hadd beszéljek újra arról, hogy az advent emlékeztet bennünket Jézus Krisztus ígéretére, aki azt mondta, ímé, eljövök hamar. Adventnek ez a lényege, Jézus Krisztus és az ő üzenete. Nem a karácsony, nem a várakozás, nem a készülődés, a sütés, főzés és egyéb dolgok, hanem az, hogy ebben az időszakban különösképpen is odafigyelünk a mi Urunkra, Jézus Krisztusra, akire fölépítettük a mi életünket, akinek a szavára igyekszünk figyelni, akinek igyekszünk engedelmeskedni, és mindezt ebben az időszakban azért is tesszük, mert ha ő eljön, akkor nekünk, szintén az ige útmutatása szerint, erre a találkozásra alkalmas gyermekekként kell megjelennünk és odaérnünk. Az ő visszajövetele előttünk ismeretlen, hogy ez mikor és hogyan fog történni. Pontosabban a hogyanról annyit elmond a Szentírás, hogy nyilvános eljövetel lesz. Az ő érkezésének mindenki tanúja lesz ezen a földön, de hogy mikor fog ez megtörténni, erről nem beszél nekünk a Szentírás. Bennünket arra hív a Szentírás, hogyha az Úr gyermekei vagyunk, akkor hozzá méltóképpen éljünk és járjunk, és ha így élünk és így járunk, akkor az ő jövetele nem lesz számunkra meglepetés, és nem fog bennünket készületlenül találni. Nem azt mondja a Szentírás, hogy kampányszerűen készülődjünk időnként az Úr eljövetelére, hanem azt mondja, hogy mindig legyünk készen. Hogyha ő bármikor megjelen, mert bármikor megjelenhet, akkor bennünket méltó képpen találjon itt a földön. Pál apostol, amikor a méltó emberi magatartásról beszél, a keresztjének méltóságáról, akkor úgy beszél és úgy tanít, hogy tulajdonképpen a hívő embernek itt a földön mindent Isten dicsőségére kell tennie. Az a méltó Istenhez, ami az ő dicsőségét jeleníti meg ebben a világban. Nem csak egy általános erkölcsi szintet ad nekünk az apostol, hogy így kell élni, hogy egy kicsit legyetek különbek, mint a világ körülöttetek, hanem arról beszél az apostol, hogy mindent Krisztus gyermekeinek, gondolatokat, cselekedeteket, beszédeket, evést, ivást, a leghétköznapibb dolgokat is Isten dicsőségére kell, mert lehet tenniük. Ebben azonban nekünk, keresztényeknek nincs mindig teljes világosságunk, hogy mit is jelent mindent Isten dicsőségére cselekedni. Ezért foglalkoztunk ezekkel a témákkal, a minden témájával az elmúlt vasárnapokon, és ezért szeretnénk ma újabb lépést tenni ebben a témában előre, hiszen hallottuk, hogy hogyan élhet a hívő ember Isten dicsőségére a szabadsága vagy a pihenése idején, hogyan lehet a mi bevásárlásunk, a mi mindennapi életünk Isten dicsőségére, hogyan mutathatja meg a mi öltözetünk azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Beszéltünk arról, hogy hogyan kommunikál a keresztjén, milyen kommunikációs csatornákat és módszereket használ, amelyek Isten dicsőségét hirdetik. De az életünk nem csak ezekből a dolgokból áll, hanem ha tovább lépünk, akkor el kell azt mondanunk, hogy bizony életünk legnagyobb részében munkálkodunk. Munkálkodunk. Ha az emberi, egy átlag emberi élet idejét fölmérjük, akkor azt fogjuk látni, hogy ebben a legtöbb időt azt teszi ki, hogy az ember dolgozik, munkálkodik. Egy ma használatos kifejezéssel az ember munkavállaló. És Isten igéje tanít bennünket arra, hogy hogy lehetünk úgy munkavállaló keresztény emberekként, hogy a mi munkálkodásunk Isten dicsőségét fejezze ki és hordozza ebben a világban. Érdemes az igére odafigyelni, hiszen ma komoly probléma van pont Magyarországon ezen a területen. Úgy a munkáltatók, mint a munkavállalók komoly zavarban és összevisszaságban vagyunk és vannak. Azt mondja Isten ígéje, hogy annak, aki keresztjén ember, annak tudomásul kell vennie munkavállalóként néhány dolgot. Pál apostol az Efézus belieknek azt írja, szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Pál apostol arra inti, figyelmezteti és bátorítja az efézusbeli híveket, és hasonló dolgokat ír a kolossébeli híveknek is, mert nyilván ott is voltak ilyen problémák. Azt mondja ezeknek a híveknek, hogy engedelmeskedjenek a földi uraiknak. És tudom, hogy a szívünk most megtelik mindenféle olyan gondolattal, hogy hogy lehet olyan földi uraknak engedelmeskedni, akik ma a föld urai. Majd fogunk mindjárt róluk is beszélni, mert nekik is szól az Isten igéje. Azt gondolom, hogy megkörnyékez bennünket az a kísértés, hogy mi mindig a másik oldal dolgát akarjuk jobban tudni. Ha egyszer munkavállalók vagyunk, akik dolgoznak, akkor Isten igéje azt mondja, abban fejeződhet ki a mi kereszténységünk, és úgy beszélhet a mi munkavállalásunk Istenről a leginkább, hogy engedelmeskedünk. Amit kérnek tőlünk, amit a munka megkövetel, a munkakör, azt engedelmesen végrehajtjuk. Ma egy olyan korszakban élünk, amikor senki nem akar engedelmeskedni. Mindenki a maga útját akarja járni, és általában nem véletlen az, hogy annyi vállalkozó van. Aki nem hajlandó beállni egy sorba, egy kötelékbe, egy láncolatba, ahol vannak fölöttem és vannak alattam emberek, ahol együtt kell dolgoznunk, azok általában mindjárt az önállósodás irányába mozdulnak el, hogy ne kelljen engedelmeskedni senkinek. Pál apostol azt mondja, hogy hozzátartozik a keresztény életünkhöz az, munkálkodásunkhoz, munkavállalásunkhoz, hogy engedelmesek vagyunk, méghozzá nem is akárhogyan, hanem tiszta szívvel és tiszta lélekkel. Azt mondja Pál apostol, hogy ne látszatra szolgáljatok. Arra buzdítja az efézusi és a kolossé beli híveket, hogy az ő munkálkodásuk ne csak úgy nézzen ki, mintha dolgoznának, hanem végezzék is el a rájuk bízott feladatot jó szívvel és jó lélekkel. Sezeri se száma ma azoknak a munkahelyeknek, ahol látszat munka folyik, mintha történne valami, de közben nem történik semmi. És a keresztény embert is megkísérti az, hogy látszatra dolgozzon. Mintha történne valami körülöttem, mintha valami nagyon fontos lenne, hogy az emberek tetszését megnyerjük. De azt mondja az apostol, ne így tegyetek. Ne így tegyetek. Sőt, azt mondja, jó akarattal szolgáljatok. Amikor dolgoztok, akkor ezt tegyétek a jó akarattal. Mert ha valaki jót tesz, visszakapja az Úrtól. És most szeretnék arról beszélni, hogy miért is mondja mindezeket az apostol. Azért, mert azt mondja, hogy a hívő embernek van egy felettese, Jézus Krisztus. És a mi felettesünk jól ismer bennünket. Ő is engedelmességet vár tőlünk. Ő sem tűri, hogy mi látszatra szolgáljuk őt. És arra buzdít a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy mi szívből és lélekből szolgáljunk neki. Pál apostol nem választja szét a hívő emberek életét egy vallásos és egy civil szférára. Nem választja szét, hanem azt mondja, hogy ahogy Krisztusnak szolgáltok, mert megértettétek, hogy neki engedelmességgel tartoztok, őt jó akarattal szolgáljátok, végezzétek így a világban is a munkátokat. Nem úgy van, hogy az életeteknek van egy olyan része, ami az egyházban, a gyülekezetben folyik, és van egy utálatos része, ami a munkahelyen folyik, amit nem szeretünk, ezt meg szeretjük, hanem azt mondja, ti egy ember vagytok. Egy ember vagytok. És ha ti Krisztust követitek, akkor ennek a világban történő munkálkodásotokban is meg kell látszania. Ugyanúgy kell szolgálnatok a gyülekezetben, mint ahogy szolgáltok ebben a világban. Mert ez az, ami Krisztusnak tetszik. Azt mondja a korintus belieknek Pál apostol, hogy Isten gyermekei sáfárok, azaz gazdák. Kaptak valamit az ő uruktól, hogy arra gondot viseljenek, és ami megköveteltetik tőlük, az a hűség. hogy tudnék hűséggel végezzék el azt a szolgálatot, amit Uruktól kaptak. És ez az, ami megköveteltetik tőlünk a világi munkahelyen is. Sáfárok vagyunk ott is, akik másokéval dolgozunk. Nem a mieink az eszközök, nem a mieink az a tulajdon, amin éppen dolgozunk, vagy amivel foglalkozunk, de amiről Isten gyermekeit meg lehet ismerni, az az, hogy ők hűségesek. Ők hűségesek. Az az igazság, hogy nem könnyű ezeket a tételeket Isten igéjéből igaznak tartani 2007-ben. De Isten inté is figyelmeztet bennünket az ő maga változhatatlanságában, örökké valóságában, hogy korszaktól, társadalmi berendezkedéstől függetlenül az ő tetszését ez nyeri el. Ha a hívő ember így munkálkodik az ő dicsőségére. Ugyanakkor a munkáltatókat is megszólítja Isten igéje, talán kevesebben vannak közöttünk, de mégis hozzájuk is szól az ige, mert azt mondja Pál apostol a kolossébelieknek, amikor számukra ír, ti urak, adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok a mennyben. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol itt is együtt beszél Istenről és a társadalmi, hétköznapi életről. Adjátok meg a szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, nektek is van uratok a mennyben. Azaz, a ti gazdagságotok, hogy ti már nem munkavállalók vagytok, hanem munkáltatók vagytok, az Isten ajándéka. Istentől kaptátok. És ahogy ő megajándékozott benneteket a maga gazdagságából, olyanok legyetek ti is a ti embertársaitokkal. Adjátok meg nekik mindazt, ami méltányos. A Timóteusi levélben Pál apostol idéz az Ószövetségből és Jézus szavaiból ugyanebben a témakörben, amikor azt mondja, így mondja az írás, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, méltó a munkás a maga jutalmára. Szeretném fölhívni a testvérek figyelmét, hogy ezt az ígét általában mi munkavállalók szoktuk mondogatni, holott ez a munkáltatóknak szól. Ezt mi szeretjük gyakran mondogatni, és így érvelünk, de ez nem nekünk szól, akik munkavállalók vagyunk, hanem a munkáltatóknak szól. Azt mondja nekik egy képpel az Ószövetség, a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját. Azaz annak az állatnak, amely dolgozik, amelyet dolgoztat keményen, annak az állatnak nem kötheted be a száját, azaz nem tagadhatod meg tőle azt, ami szükséges ahhoz, hogy a munkáját el tudja végezni. Hagyjad, hogy egyen. Hagyjad, hogy szabad legyen, mert máshogy nem tudja elvégezni azt a munkát, amit tőle elvársz. És így mondja Pál apostol kiegészítve Jézus szavával, hogy aki dolgozik, a munkás méltó a maga jutalmára. Milyen jó lenne, ha minden munkáltató komolyan venné ezeket a dolgokat. Ha komolyan vennék a munkaidő kérdését. Azt, hogy az embernek szüksége van pihenésre, szüksége van kikapcsolódásra. És egy lehetetlen dolog az, hogy valaki 10, 12, 16 órákat dolgozzon egy nap, nem jut ideje a pihenésre, az evésre, a családra, kikapcsolódásra, és előbb-utóbb kiborul. Kiborul egészségügyileg, kiborul szellemileg, pszichésen, és használhatatlanná lesz. Milyen jó lenne, ha komolyan vennék a munkáltatók, holnap is nap lesz. Ez a nap is csak az Isten ajándéka, és majd eljön a holnap, majd az is az Isten ajándéka lesz, ha megérjük, és minden napnak elég a maga baja. Nem kell ma elvégezni a holnapi dolgot, vagy a holnap utánit, hanem hálaadással elégedjünk meg azzal, amit Isten ma nekünk ad. Szomorú és elgondolkoztató a magyarországi gyakorlatban is a hétnapos munkarend, ahol nincs megállás, éjjel-nappal megy a robot, és sokszor azok, akik méltók lennének a jutalmukra, a fizetségükre, mégsem kapnak ezért semmit. A munkáltatók úgy szolgálhatják Isten dicsőségét, ha magukat kereszténynek vallják és mondják, hogy komolyan veszik azt, hogy azok, akiket foglalkoztatnak, szintén emberek, és másként nem képesek elvégezni a feladataikat, csak akkor, hogyha nincs bekötve a szájuk. Ha lehetőségük van a töltekezésre, a megújulásra. Bárcsak komolyan venné sok keresztény munkáltató azt, hogy az ő munkásai is méltók a jutalmukra. Méltók a fizetésükre. Nem a minimál bérre, nem arra, ami a legkevesebb adható, hanem méltóak a jutalmukra. Azt gondolom összességében, testvérek, hogyha mindenki, akár munkavállaló, akár munkáltató komolyan veszi azt, hogy még ebben a dologban is Isten dicsőségét kell szolgálnunk és megmutatnunk, akkor mégis tehetnénk és tehetünk egy lépést az egészséges társadalom felé. Afelé a társadalom felé, amely nem kimerült, nem depressziós, amelyet nem lehet orránál fogva vezetni, afelé a társadalom felé, ahol jó és amelyben jó élni. Milyen szomorú, hogy miközben az ember egyre nagyobb lépéseket tett a modernizmus korában, a technika által, a magas életszínvonal felé, aközben az ember egyre jobban elállatiasodik. Minél inkább megtehetné azt, hogy kényelmesen hátradől, mert már messze túl van azon az életszínvonalon, amelyben ősei éltek, az ember gyűri, gyömöszöli magát, a másikat, halálra hajtjuk magunkat, kimerülünk, aztán 40-50 évesen már nem kellünk sehova. Már nem kell az a munkavállaló, aki túlkoros. Nem kell az a munkavállaló, aki gyermeket szeretne nevelni, és eképpen az Isten dicsőségét szolgálni és megjeleníteni ebben a világban. Nagyon szomorú és nagyon elgondolkoztató. Ugyanakkor akármelyik oldalon állunk, Isten dicsőségét az elmondottak szerint gyakorolhatjuk és jeleníthetjük meg a világban. Szeretnék beszélni a testvéreknek az emberi kapcsolatainkról, méghozzá a házasságokról. Legelsősorban azért, mert ennek is Isten dicsőségére kell történnie a keresztény ember életében. A Biblia pontosan megjelöli azt az életformát, ami az Isten dicsőségét megjeleníti az emberi párkapcsolatban. És ezt a házasságban határozza meg, a házasság pedig különböző nemű embereknek a szoros kapcsolata és szövetsége. A Biblia elítéli az azonos neműek kapcsolatát, egyáltalán nem támogatja a házasságkötésüket, semmiféle olyan jogokat, amelyeket ma a társadalom biztosít, vagy biztosítani kíván a melegeknek, a Biblia nem támogat. Ez nem az Isten dicsősége. De nem támogatja a Biblia a különböző okos kitalálmányokat sem, az élettársi kapcsolatokat, az együttlakásokat és egyéb olyan intézményesített rendszereket, amelyeket mi emberek kitaláltunk és amelyekben sokszor élünk. Isten gyermekei a házasság kötelékében fejezik ki, hogy elfogadják Istennek rendjét, és ebben a rendben az ő dicsőségére igyekeznek élni. Azonban mivel a házasság két félből áll, Ezért értelemszerűen sokféle kísértés és próba törhet meg egy ilyen szövetséget. Éppen ezért Isten igéje arról is beszél, hogy hogyan kell nekünk házasságban élni, hogy ez az ő dicsőségét fejezze ki. Azt mondja Pál apostol az Efézusi levél 5. fejezetében az asszonyoknak: ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Aztán azt mondja a másik oldalnak, a férfiaknak: ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Kiki úgy szeresse az ő feleségét, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. Drága testvérek, azt kell megértenünk, hogy az apostol itt sem választja szét a civil, meg a hitbeli szférát az emberi életben, hanem azt mondja, hogy ahogy Istennek engedelmeskedik egy keresztény asszony, úgy engedelmeskedjen a férjének is. És azt mondja a férfiaknak az apostol, hogy ahogyan Krisztus önfeláldozóan szerette az övéit, és odaadta magát érettük, úgy viseltessenek a férfiak is feleségeik irányába. Szeressék úgy az ő feleségüket, mint önmagukat. Az asszonyok pedig vegyék nagyon komolyan, hogy féljék az ő férjüket. Tudom, hogy ebben a világrendben, amiben élünk, ez az apostoli útmutatás nem túl divatos, sőt, talán sokak számára elfogadhatatlan. Mindazok számára elfogadhatatlan, azt is hozzáteszem rögtön, akik nem ismerik Krisztus hozzánk való viszonyát. Hiszen az apostol ezt a viszonyt állítja mértékül. És azt mondja, hogy ahogy az Úr viseltetik mi felénk, mi is úgy viseltessünk egymás felé. Miközben Krisztus végtelen szeretettel és önfeláldozóan szerette az ő egyházát, az ő népét, bennünket, mindemellett Krisztus végtelenségig engedelmes volt. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az legyen, amit én akarok, hanem az legyen meg, amit te akarsz. Jézus soha nem mondott ellent az atyának. Azt mondja Pál apostol, hogy a hívők házasságában Krisztus a példa. Krisztus és az Atya egysége, amelyben ott van az engedelmesség, és egyúttal ott van az önfeláldozás is. Nem azt mondja Pál apostol, hogy igazodjunk a világhoz, a világ trendjeihez vagy mértékeihez, hanem azt mondja, úgy fejezzük ki Isten dicsőségét ebben a világban, ha olyanok leszünk, mint amilyen ő. Ha úgy viselkedünk egymás felé, mint ahogyan ő. A házasság szövetségénél nincsen erősebb szövetség ezen a világon. Két embernek a legközelebb valóságát fejezi ki a házastársi szövetség, pontosan úgy, ahogy az Atya és a Fiú összetartoznak. És ha valami beszélhet Krisztusról az életünkben, az pont az, ahogy a házastársi életünket megéljük. Kedves asszony testvérek, engedelmesség az, ami Isten dicsőségét szolgálja. Nem könnyű dolog. Egyáltalán nem könnyű dolog. Könnyű addig szeretni a férjünket, amíg azt gondolja, amit mi. És milyen nehéz elfogadni akkor, amikor más véleményen van. Vagy más irányba szeretné kormányozni a család szekerét. Nem azt mondja az apostol, hogy üljünk a bakra, taszítsuk őt le, állítsuk a szekér mögé, és vezessük a szekeret, hanem azt mondja, az Isten dicsőségét azt szolgálja, hogy a keresztény asszony engedelmes. Engedelmesnek kell lennie azért, mert a családért való felelősség Isten előtt a férjeké. Akár tetszik, akár nem, Isten a család felelőseként a férfit kéri számon. Mindazért, ami egy házasságban történik, Isten ígéje szerint a férj a felelős. A férj feje az ő feleségének. Szokták ugyan az asszonyok viccesen mondani, nem baj, de mi vagyunk a nyak, és a fej mindig odafordul, ahova a nyak fordítja, de mindazonáltal ez egy nagyon humoros kis kép, Isten igéje nem támogatja. Azt mondja a férfi testvéreknek az íge, és bárcsak meg tudnánk ezt mindannyian szívlelni. Szeressük úgy a feleségünket, mint ahogy önmagunkat szeretjük. Drága férfi testvérek, mint férfi hadd szóljak a keresztény férfi testvéreimhez. Tudunk mi szerények lenni, de minden férfi szereti önmagát. A magunk módján nagyon jól tudjuk szeretni önmagunkat, és kényeztetjük önmagunkat, ha nincs, aki kényeztessen. Azt mondja az ige, hogy szeressük úgy azt, aki mellénk adatott, akit Istentől ajándékba kaptunk, a hitvesünket, a szövetséges társunkat, mint ahogy önmagunkat szeretjük. És ha azt gondolják az asszonyok, hogy a férfiak könnyebb feladatot kaptak, akkor hadd mondjuk azt, hogy egyáltalán nem könnyebb. A férfiaknak Isten dicsőségére élniük a házasságban. Úgy szeretni a másikat, olyan önzetlenül odaadóan, mint ahogy magunkat szeretjük. Mikor vittünk utoljára virágot feleségünknek? Mert magunknak még csak-csak nem virágot, de örömöket szerzünk valahogy. Kérdés, hogy tudjuk-e úgy szeretni a másikat, ahogy önmagunkat. Ez nem azt jelenti, hogyha bennünket fölvidámít egy fotballmeccs a televízióban, akkor ültessük oda magunk mellé a feleségünket is. Mert őt ez nem vidámítja föl. De amilyen örömet szerez nekünk egy fotballmeccsnek a végignézése a televízióba, törekedjünk a feleségünknek azon a módon ilyen örömet szerezni, ahogyan őt ez boldoggá teszi. Ha egy szál virág, akkor azzal. Ha egy mosatlan hegynek az eltakarítása a konyhából, akkor azzal. Tudjuk-e egyáltalán, ismerjük-e egyáltalán azt, hogy mi az, aminek a mi társaink, szövetségeseink örülnek, ami boldoggá teszi őket? És tudjuk-e őket így szeretni, önfeláldozóan? Mert a szeretet nem könnyű dolog, ez mindig áldozat. Magunkat kell feláldozni. Ha nem az önmagunk szeretetéről van szó, hanem a másiknak a szeretetéről, akkor bizony magunkat kell megtagadnunk. Azt mondja Pál apostol, hogy a keresztény házasságban a felek egymáshoz való viszonya mindennél beszédesebb. Amikor egy házasságban feszültség van, és ezt érzékelik mások, az nem szolgálja Isten dicsőségét. Amikor egy házasságban harmónia van, az beszél Istenről, arról a rendről, amely közte és az Atya között van. Arról a hozzáállásról, amit ő elvár tőlünk. És ehhez a témához kapcsolódik az is, amiről utoljára szólni szeretnék néhány szóban, hogy tudnélik közösen, egymással való szövetségben, férj és feleség, hogyan neveljük gyermekeinket. Hiszen legtöbbünknek, életünknek bizonyos szakaszában vannak ilyen feladatai, és ha mindent Isten dicsőségére kell cselekednünk, akkor ebben is meg kell nyilvánulnia az Isten dicsőségének. Hadd mondjam el, a hívő szülők gyermekeinek másoknak kell lenniük. Azért, mert másként neveltetnek. A világ sokféle pedagógiai módszert talál ki korszakról korszakra, amellyel tanácsolja a szülőket. Isten igéje konstans módon évezredek óta ugyanazt mondja a szülőknek. Ugyanazokat a tanácsokat adja szülőknek és gyermekeknek. Mert a gyermek nevelésben természetesen a gyermek nem áldozat. Nem áldozat. A Biblia soha nem beszél így a gyermekekről, mint akik a szüleik áldozatai. A gyermeknevelésben a gyermekek olyan személyek, akiket formálhatunk. És kötelességünk az, hogy őket formáljuk. Amikor egy fazekas műhelyben a fazekas az agyagot oda teszi a korongra, abból csak úgy lesz edény, hogyha hozzányúl. Nem elég, hogy pörgeti a korongot, nem elég, hogy vizet csorgat az agyagra, hanem hozzá kell nyúlnia az agyaghoz. Mert ha nem nyúl hozzá, csak pörgeti alatta a korongot, akkor az agyag vagy olyan marad, mint ahogyan oda tette, vagy rosszabb esetben szétfolyik, de semmiképpen nem lesz belőle használható edény. Azt mondja a szülőknek Isten ígéje, kedves édesapák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hogy bátortalanokká ne legyenek. Aztán azt mondja másik helyen a kedves édesapáknak, neveljétek gyermekeiteket az Úr tanítása és intése szerint. A keresztjén ember nem ingerli a gyermekeit, hogy el ne bátortalanítsa őket, azaz nem szégyeníti meg a gyermekeit. A keresztjén nevelés nem idegből történő nevelés. Amikor fölmegy a pumpa, akkor aztán mondom, vagy ütöm, vagy kizavarom. A keresztjén nevelés türelmes formálás. Mert azt mondja az ige, hogy az ilyesmi, a durvaság, az elriasztja a gyermekeket, megtöri a gyermekeket, bátortalanná teszi őket. Apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, ne legyetek velük lekicsinylők, ne alázzátok meg őket, mert elbátorodtalanodnak, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Jézus Krisztus sok mindent mondott a nevelésről, csak azt hadd emeljem ki, hogy amikor a tanítványok éppen el akarták tőle hesegetni a gyermekeket, mondván, hogy ti kicsik vagytok, nektek Jézushoz semmi közötök nincsen, menjetek a dolgotokra, akkor Jézus azt mondta nekik, engedjétek, hogy a kisgyermekek is hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket. A kisgyermekek valamiért, saját tapasztalatom is, meg sokunk tapasztalata, a szívükben nagyon vonzódnak Jézus Krisztushoz. Ha egy egészséges Jézus képet mutatunk nekik, életünkkel, beszédünkkel, tanításunkkal, akkor egy életre oda kötődnek Jézus Krisztushoz. Nagyon meghatározó tud lenni az életükben az, amit ifjúságukban magukba szívnak. A keresztjének arról ismerhetők föl, hogy ők Jézus Krisztust viszik a gyermekeikhez, és a gyermekeiket viszik Jézus Krisztushoz. Nem a tévé, nem a Jetix, nem a különböző mesefilmek vagy egyéb dolgok azok, amelyek a keresztjén családban a gyermekeket nevelik, tanítják, oktatják, hanem a szülők azok, az édesapák és az édesanyák, akiknek a legfontosabb dolga, hogy Jézus Krisztus közel vigyék gyermekeikhez. Azt is mondja a Szentírás, így tanítja, ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal. Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájából mented meg. Az idősebbek nyilván bólogatnak magukban, a fiatalok meg tiltakoznak, az ország törvénye meg egyenesen meghatározza, hogy gyermeket bántalmazni tilos ma Magyarországon. A Biblia azt mondja nekünk, hogyha olyan az élethelyzet, akkor ne sajnáld megfenyíteni a gyermekedet, nem fog belehalni. A keresztény ember ezt is komolyan veszi. Mert ha olyanná válik a gyermekünk, amilyennek ma az állam törvényei akarják és tanácsolják, ha csak azt tesszük a gyermekeink, amit a törvény megenged, akkor pontosan olyan lesz a fiatalság, mint amilyen ma. És ne sértődjenek ezen meg a fiatalok. Karzatra nézek, mert ott szoktak ülni. Tudjuk, hogy milyen a mai fiatalság. Ismerjük a szertelenséget, az értékek elvetését, nem megbecsülését annak, ami közös, sok mindent, ami általánosságban jellemzi a fiatalokat. Mert a törvény védte és védi őket. Meg lehet nézni az országunkat, hogy néz ki. Nem véletlen ez, hogy így néz ki a mi országunk, mert valahol minden ott gyermekkorban kezdődik és dől el. Azt mondja a keresztény szülőknek Isten igéje, hogy ha kell, akkor ne sajnáld őt megfenyíteni. Azért ne sajnáld megfenyíteni, mert megmented a lelkét a holtak hazájától. Hát a tét az elég nagy. Megmenteni valakit a holtak hazájától, a kárhozattól, a pokoltól. És itt nem csak arról a pokolról van szó, ami majd a halálunk után esetleg bekövetkezik, hanem arról a pokolról, amely sokszor már itt a földi életbe beköszönt családok életébe. Azért, mert gyermekként soha nem mondtak neki nemet, soha nem mondták azt, hogy valamit nem szabad, soha nem ütöttek a kezére, soha nem beszélgettek el vele, és ő neki ez a természetes. Így nő föl. Aztán, amikor fölnő, ugyanezt fogja tenni. Pontosan ott fogja ezt tenni, ahol nem ütöttek a kezére. Ismerős nagyon sokféle történet, ahol gyermekek a szülőket kifosztják, elvesztik őket, mindenüket elkérincsélik, elveszik a boldog öregkornak az élményét, mert soha nem mondott nekik senki nemet. És aztán később már nem lehet. Azt mondja a gyermekeknek Isten igéje, hogy fogadjatok szót, mert ez az, ami Istennek tetszik. Tiszteljétek a ti szüleiteket, hogy jól éljetek, és hosszan ezen a földön. Drága testvérek, olyan csodálatos az, hogy az ige ezt a két ígéretet is hozzáfűzi. A gyermeki engedelmességhez, a tisztelethez, hogy jól legyen néked dolgod, és hosszú életű légy ezen a földön. Hát nincsen jól a dolgunk, és nem vagyunk túl hosszú életűek sem. Talán érdemes azon elgondolkoznunk, hogy hol kezdődik ez a romlás. Miért is van ez így? Isten igéje ebben az adventben különösképpen is szól és keres bennünket. Szól hozzánk és arra bátorít, hogy éljünk az ő dicsőségére. Legyünk készen, és úgy lehetünk készek a vele való találkozásra, ha már itt a földön, ebben az időben az ő igéjének engedelmeskedünk. Mindannyiunknak döntenünk kell, engedünk-e az Úrnak, az Úr beszédének, tanításának, vagy a saját fejünk után járva úgy cselekszünk, ahogy azt mi jónak tartjuk. Ha Isten gyermekei vagyunk, akkor az Isten felé való engedelmesség az, ami tükröződik a mi életünkön. Hát legyen nekünk így boldog adventünk, amelyben a családi életünk, kapcsolataink Isten dicsőségét hordozzák. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten igéjére a 434. dicséretünk első versének éneklésével. A 434. dicséretünkben kérjük imádságban Istentől azt, hogy ő vezessen bennünket. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szerető Jézus Krisztusunk, köszönjük azt az üzenetet, amellyel megkeresel bennünket, és bátorítasz bennünket, tanítasz és nevelsz bennünket arra, hogyan készülhetünk és hogyan lehetünk készek a te érkezésedre. Kérünk, segíts meg bennünket, Úrunk, hogy a Te dicsőségedet tükrözze a mi munkálkodásunk, vagy éppen munkáltatásunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy családi életünk, gyermeknevelésünk ebben az elvadult világban hadd jelenítse meg azt, amit tőled kaptunk. Azt, ahogyan Te a mi irányunkban oly kegyelmesen és oly nagy szeretettel megnyilvánulsz. Kérünk, emlékezzél meg így rólunk, és engedd, Urunk, hogy félredobjuk mindazt, ami előtted utálatos, ami előtted nem kedves. És hadd legyünk készek a jóra, a neked való engedelmességre. Hiszen ez a világ hiával van a te dicsőséged megnyilvánításának. A mi életünk hadd tükrözzön valamit belőled. Köszönjük, hogy képesekké tettél erre bennünket, és megmutatod nekünk a te áldásodat, jelenlétedet, ha készek vagyunk neked engedni. Kérünk, Urunk, így áld meg gyülekezetünk életét is, hogy minden összejövetelünk, találkozásunk te rólad szólhasson. Így kérünk különösképpen is az adventi alkalmakért, a mai gyermekalkalomért, az elkövetkezendő alkalmakért, látogatásokért, beszélgetésekért, hadd jelenjen meg mindenhol a mi dicsőségünk helyett a te nagyságod. Kérünk, hogy áld meg életünket az elkövetkezendő héten és hetekben, óvjál meg bennünket a sokféle rohanástól, kapkodástól, tanácsolj és engedd, hogy tanácsaidra hallgasson a mi szívünk. Kérünk téged, áld meg betegeinket, áld meg a nincsteleneket, a szegényeket, és adjad, hogyha indítasz bennünket az ő irányukba, készek legyünk mozdulni. Segíts észrevennünk mindazt, amit nekünk adtál, azért, hogy azt továbbadjuk másoknak. Így nyisd meg a szemünk a szolgálatra, mások gyengeségeire, elesettségeire. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, amelyet a gyászolókért mondunk, akiket veszteség és fájdalom ért az elmúlt időszakban. Úrunk, emlékezzél meg róluk, és légy közel hozzájuk. Hogyha kiáltanak hozzád, hallgasd meg őket, és vigasztald meg őket fájdalmukban. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk életünket, mert megtartó Úr vagy. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 3 órától gyermekeink adventi összejövetelét tartjuk. Itt a templomban fog kezdődni ez az alkalom. Szülőkkel együtt várjuk a gyülekezetünk gyermekeit, és aztán itt a közös kezdés után majd a gyermekek kézműveskednek, ott az oldalsó teremben, a szülőkkel pedig szeretnénk beszélgetni külön leülve, aztán utána majd egyesítjük a családokat az alkalom végére. Kértünk és elfogadunk erre a szeretett vendégségre mindenféle adományt, talán legfőképpen azt kérjük, hogy mivel az alkalom végén szeretett vendégség lesz, hogyha valakit Isten arra indít, még akár a délután folyamán, hogy süssön valamit, hát hozza el, és járuljunk így hozzá ehhez az alkalomhoz. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy kedden este 6 órakor bibliaórát tartunk ima közösséggel. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetét olvashatjuk, erről lesz szó. Kedden este 8 órakor a felnőtt konfirmandusoknak tartunk oktatást. Pénteken 3:30-tól az első éves, 16:30-tól a másodéves konfirmandusokat hívjuk konfirmációi órára, pénteken este 18:00 kezdettel pedig ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő vasárnap 9:30 kezdettel a szokott rendszerint istentiszteletet és vele párhuzamosan gyermek istentiszteleteket tartunk. Emlékeztetem a testvéreket arra, hogy kialakult rendünk szerint jövő vasárnap a hónap második vasárnapja, amely vasárnapon cél adományokkal segítjük a parókia építés hitelének törlesztését. Erre adakozunk, ezt kérjük a testvérektől, készüljünk hálaadással, hozzuk így áldozatunkat azért, hogy a gyülekezeti életünk is Isten dicsőségére történhessen a továbbiakban is. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten pénteken 11 órakor a Rákoskeresztúri köztemetőben utolsó földi útjára kísértük Pusztai János 92 esztendőt élt férfi testvérünket. Ugyanezen a napon 4:12 órai kezdettel az Óbudai temetőben búcsúztunk Babus Györgyné született Nyeste Edit 71 esztendőt élt asszony testvérünktől. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk az itt maradt családtagokat és hozzátartozókat, és egyúttal szeretettel hívjuk és várjuk őket ide a gyülekezetbe, a gyülekezet gyógyító közösségébe. Hirdetem, hogy ma az istentisztelet után rövid énekkari próbát tartunk. Megköszönjük a testvérek adományait, amellyel az elmúlt héten segítették gyülekezeti életünket. Istentiszteletünk zárása után az iratterjesztésben keresztény irodalmat vásárolhatunk mindenféle jövő esztendőre szóló naptárral, bibliaolvasó kalauzzal egybekötve. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünket a már énekelt 434. számú dicséretünk további verseinek éneklésével zárjuk. A 434. számú dicséretünknek énekeljük második, harmadik és negyedik versét, adj erős szívet, hogy legyünk hívek.
Thank you.